Dr. Pécsi Rita neveléskutató előadását hallják életfeladatainkról, amely az Egerszalóki Ifjúsági Találkozón hangzott el 2018. júliusában.
Dr. Pécsi Rita neveléskutató művészetpedagógus előadásának a témája nem más, neveden szólítalak, ki vagyok, ki lehetnék.
Ezt a gondolatot választottam így valahogy vezérfonálul, mert ahogy egyrészt megnéztem, hogy mi a tábornak a mottója, neki lendülök annak, ami előttem van, kifejezetten ehhez is fogunk igazodni. A másik meg ahhoz a korosztályhoz, akit meghívott ez a tábor, és mindazokhoz, akik esetleg túl vannak, vagy innen vannak azon a korosztályon, de érdeklik, hogy mik az élet feladatai ennek az életkornak. A késő serdülésnek, az ifjúságnak mi az élet feladata? Hogy ezzel miért kell foglalkozni, mi az élet feladatunk, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés minden életkorban, ugyanis megvan az emberi fejlődésnek, a személyiség fejlődésének, minden egyes szakaszának az a bizonyos feladata, ezt nevezzük életfeladatnak, amire nyitva van az időablakunk. Mi az, hogy nyitva van az időablakunk? Akkor ott arra vagyunk a legérzékenyebbek, arra vagyunk a legjobban nyitottak, és bizony, hogyha eltévesztjük és elmulasztjuk azt a feladatot, ami akkor minket megkeres, vagy ami belénk van teremtve, azt lehet mondani, akkor azért nagyon nagy árat fizetünk. Tehát, hogyha nem találjuk meg azt, sok mindent lehet csinálni, az ember nagyon-nagyon rugalmas, tehát sok mindennel lehet foglalkozni, különösen fiatal korban, meg pláne sok mindennel, de így vannak a gyerekek is. Tehát amikor a csecsemőnek is, meg lehet tanítani a csecsemőt is angolul rögtön mindjárt a, nem tudom én, ott a járókába is, csak akkor az élet feladatai maradnak el. A kötődés, az egyensúly megtanulása, az izomzat, stb. Szóval sok mindenbe félre lehet menni éppen a rugalmasságunk miatt. Ezért érdemes megnézni, hogy mi az, ami belénk teremtett életfeladat van. Talán egy jó kis gondolat lesz az, hogy ezt az életfeladatot különösen fiatal korban az ember rá tud tapintani, rá tud érezni, ki vagyok én, ki lehetnék én, kivé válhatok, kivé váljak, mit gondol Isten rólam, de így, hogy rólam, nem hogy rólunk, meg a népéről, pont rólam. Engem miért teremtett? Én miért vagyok itt ebben a nagy világban? És mi az én feladatom, a küldetésem? Vigyázzunk, ne keverjük össze, ez nem arról szól, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Tehát ez sokkal többről szól, hogy én ki vagyok. Egy ilyen húzó gondolatnak a Jelenések könyvéből választottam ki ezt a pár sort. A győztesnek rejtett mannát adok, és egy fehér követ. A kövön új név van, amelyet senki más nem ért, csak aki megkapja. Ezt keressük, ezt az új nevet. Ki vagyok én, és Isten milyen követ ad az én kezembe, amit senki más nem érthet. Az anyukám se, az apukám se, a legjobb mesterem se, tényleg azt lehet mondani, egy profétikus küldetésű vezető, lelki vezető talán néha ráérez, de ez az enyém. Ez az Isten és az én párbeszédem lesz, és ebben a párbeszédben kell majd rájönnöm, akár egészen hétköznapi módon, hogy ki lehetek én. És ez olyan, mint egy ilyen megformálódó dal. Mint magamnak mindig ezt is mondom, nekem is vannak ilyen nagy gyerekeim, és sokat átbeszélgettük ezt a kérdést annak idején is, hogy kövesd a szíved dalát. Kövesd a szíved dalát. Tehát egyszerűen próbáld meg arra ráhangolódni, mi szól benned, mi muzsikál benned, és kezdjük el ezt a követést, hogyan lehet megtalálni, hogy mi lesz az én szívem dala. Hát kicsit pragmatikusabban fogalmazva, ezt úgy szokták mondani, hogy ez az embernek a személyes eszménye. Tehát az az eszménye, ami bennem megszólal, és ami engem vonz, ami engem tényleg valahová úgy kilendít és összerendez. Azt mondja a pedagógia erről, hogy egy személyes eszmény tulajdonképpen minden cselekedetünket kifeszíti, és egy irányba képes rendezni. Na most hogyan történik ez? Azt hiszem, hogy mindenkinek volt egy-egy olyan élménye fizika órán, hát nem nagyon akarnám felidézni a nehéz fizika órákat, de olyan fizika órák is vannak, amikor érdekes dolgok történnek. Egy ilyen érdekes kis kísérletet minden egyszerű iskolában végigvisznek, amikor ugye van egy papíron vasreszelék sok mindenfelé, össze-vissza állnak, azon nagyon-nagyon pici kis reszelékek, és össze-vissza áll, hogyha így meglebbented, akkor minden leesik róla, vagy egyáltalán lehet jó. És akkor van egy mágnesed, egy valamilyen formájú mágnesed, és hogyha a mágnest így aláteszed, akkor az úgy berendezi a vasreszeléket. Úgy oda vonza azokat, szépen egy formába, ugye a mágnes alapformájára rárendezi ezeket a reszelékeket. Na, ilyen ez a személyes eszmény a mi életünkben, hogy sok mindent csinálunk, sok mindent gondolunk, sok minden értékünk van, sok minden érték mögé odaállunk, tevékenységeink is van, mindenfélét tudunk, tehát érted, jók ezek a dolgok, jók, rosszak, tévedések, stb., de ez mindaddig, amíg nincs alatta egy személyes eszmény, amelyik úgy behúzza, hogy ez erre álljon, ez erre áll, nincs alatta a mágnese, addig így össze-vissza állnak, és bizony, ha jön egy nehéz helyzet, ha jön egy szél, ha jön egy ellenszél, a így csinál. Nem volt megtervezve, de így csinál, és így ebből az életünkkel. Akármikor. A legszebb elgondolásainkat is szétzilálja, hogy hát ezt tegnap én így gondoltam, hogy nem erre megy az életem. Na hát erre a személyes eszményre van szükségünk, amely így kifeszíti a cselekedeteinket, és így valahogy így egy irányba tudja ezeket rendezni. Azt is mondhatjuk, hogy végül is igent mondunk az énünk legboldogabb formájára. Ez az, amit Isten öröktől fogva elképzelt rólunk, ez az a bizonyos fehér kő, amire az én nevem van írva, és ezt keresem. Így mondja Kenteni atya, minden teremtményben megtestesül Isten egy-egy gondolata, kívánsága. Na, kívánsága. Tehát ez az, amit érezzük, hogy motoszkál bennünk. Tehát nem csak a gondolata, hanem Isten valamit kíván, küld, hív, mozgat. És ezt a kívánságát feszültségként éljük meg, amikor ez az eszmény elkezd ébredezni. Ez a serdülőkor ideje, amikor elkezd ébredezni, amikor kezdjük el nagy vágyakban, örömökben, nem tudom én, álmokban megfogalmazgatni, hogy ki vagyok én. Sokszor vannak, tehát van egy-két olyan szülő, hát a jelenlévők szülei mind kivételek nyilván, meg a tanára is, ugye, amikor ezt a vágyat, ó, hülyeség, ugye volt nekem is egy nagyon kedves barátunk, együtt jártunk még úgy gimnáziumban, vagy mindenfelé, és hát ő elképzelt, hogy én leszek a nagy fehér doktor. Na most hát biológiából, kémiából, fizikából, hát nagy sötét jegyei voltak, éppen, hogy nem is görbült mindegyik, és ő mindig ezt álmodta, hogy ő a nagy fehér doktor lesz. Na most itt egy nagyon bölcs szülőpárossal találkozott, akik azért nem hűtötték le rögtön, hogy fiam, hát nézzé bele az ellenőrződbe, meg egyáltalán, miből lesz itt nagy fehér doktor. Nem is sikerült annyira neki az érettségie, de ez a nagy fehér doktor nem hagyta békén. És ezért mondom azt, hogy nem mindig ugye az, hogy most ez hogy sikerül. Utána is elment beteghordónak, minden, és akkor rájött, hogy nem beteghordó akarok lenni, hanem nagy fehér doktor. Újra érettségizett, újra csináltam, ma már nagy fehér doktor tényleg, és tényleg úgy utána ment ennek az erősen benne motoszkáló vágynak és álomnak. Tehát ez a felébredő személyes eszmény valóban, és ezért bátorítalak is benneteket, valóban nagyon sokszor ilyen olyan érzésekben, olyan kívánságokban, vagy olyan érzelmekben, hangulatokban, kedélyben mutatkozik meg, amikor jól érzem magam. Tehát amikor úgy ráérzek, aha, ez nekem jól megy, aha, én ezt szeretem csinálni, nem tudom miért, de nekem ez örömet okoz, és ezeket kell keresni, kell tapogatni. Tehát itt most nagyon fontos az, hogy nem az, amit azt szokták mondani, hogy ez jó, vagy fiam, menj oda, mert az annyi pontod van, és ott ez nekem. Nem. Keresgéld azt, hogy mi az, ami úgy együtt mozdul a szíved dalával. Tehát miben érzed jól magad, miben vagy jó, miben találsz magadra, mi az, ami lendületet ad, mi az, amiért sok-sok energiát be tudsz tenni. Persze, és itt van mindjárt a felkiáltójel, nyilván, hogy a lelkiismeretnek a szűrőjén át kell engedni, meg majd az értelem szűrőjén is át kell engedni, hogy jól értelmezhessük ezeket a helyzeteket, mert bizony, hát van, amikor az ember félreérti, hogy hú, ebben ez nekem annyira örömös, akkor biztos Isten azt akarja. Tehát azért itt érdemes sokat beszélgetni erről, sok bölcs emberrel is, akár ütköztetni barátokkal, és kicsit átrágcsálni, kívülről, belül megnézni. Most egy ilyen kis történet, hogy a remete ül az erdőbe, és hát úgy nézegeti a madarakat, meg nézegeti a körülvevő virágot, és azt látja, hogy hát egy sas egy ilyen sérült kis varjú fiókát is etett, és hát na ez az, ezt üzeni nekem az Úr, hogy tényleg ez a sas, még ezt a beteg kis varjú fiókát is megeteti, az Úr senkiről sem mond le, mindenkiről gondoskodik, nem kell nekem se félnem, itt maradok, itt ülök, és majd az Úr küld ennivalót, innivalót, mindenfélét. Hát nem is csinált semmit az ügy érdekében, ott maradt ülve, aztán persze olyan éhes lett, olyan mindegy, elalszik, elgyengülésében is hát álmot lát. És jön az angyal álmában, és mindjárt mondja is, hogy hát uram, hát láttam ezt az álmot, igen. Persze, jól láttad ezt a képet, ezt ugye nekem üzentél, uram, igen. Bizony, neked üzentem. Hát akkor most, akkor mi lett velem? Hát te ember, de hát nem azért, hogy a varjút utánozz, hanem végre tanuld meg a sast utánozni. Hát azért jó lenne meglátni ezekben a helyzetet, értelmezni kell ezeket a vágyakat, ezeket a vonzódásokat, de figyelnünk kell rá, hogy hol érezzük magunkat, hogy a személyiségünk tényleg megelevenedik, és utána ezt akkor egy kicsit úgy megpróbáljuk ugye értelmezni. Nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy mindezek a valóságból indulnak ki, tehát az én valós személyemből indul ki, tehát meg kell azt is néznem, hogy hol van ennek táptalaja az én egyéniségemben, és hogyha ez akkor megmozdul, akkor önbizalmat kapok belőle, fantáziám elindul, reményt kapok a növekedésre. Szóval ez a személyes eszmény valóban növekedésre képes. De csak keresve találjuk meg. Ez egy nagyon, nagyon lényeges pontja. Csak keresve. Nem jön ki magától. Tehát nem úgy van, hogy szépen hátradőlök, aztán majd rám talál az én személyes eszményem, Isten eredeti gondolata rólam. Tehát ez mind ott van, és mind ott van bent csírába, de keresni kell. És keresni kell, és ez egy lassú folyamat, amíg kiformálódik. Érdemes tényleg ezeket elkezdeni fogalmazgatni. Milyennek képzelem el magam egy 10 év múlva? Milyennek képzelem magam felnőttként? De itt tényleg úgy sokféle helyzetbe, tehát nem csak az, hogy most éppen itt fogok dolgozni, vagy amott fogok dolgozni. Hogy nézek ki, kikkel leszek, kik a barátaim, milyen helyzetben vagyok, stb. Tehát sokféle formában is keresni. Na most annyira mélyen van ez a személyes eszménye az embernek, annyira mélyen lakozik, hogy azért a valósághoz tapad, tehát nyilván belőlem indul ki, de még nem létező. Tehát, hogyha egy nem létezőt keresek, akkor azt nem fogom tudni megfogalmazni. Tehát nem baj az, hogyha nem tudod megmondani, hogy ezért szokták azt ajánlani, hogy képekbe fogalmazzál. Próbálj meg valóban egy dalban megfogalmazni, egy színben, egy formában, egy valamibe, tehát egy ilyen irracionálist keresünk, ami egyre inkább azt mondom, hogy na, ilyesmi, ez az én arcom. És most még ugye sokan álltok a párkapcsolatok, családalapítás előtt is, majd a családi eszményt is így keresgéljük. Amikor elkezdjük megfogalmazni, hogy mit képzelünk el mi, mint pár, milyenek vagyunk, mihez tudjuk magunkat hasonlítani. Tehát nem tudom, én tűz akarok lenni, vagy víz akarok lenni, vagy bogárka akarok lenni, Szent János bogárka akarok lenni, vagy bármi más, vagy egy szél akarok lenni, vagy egy örvény leszek, és engedem el, aki ott mellettem elmegy, biztos. Tehát ezeket kell keresni, hogy mi az, ami felel az én belső dalomra, és mi az, amire így rá tudok hangolódni, hogy ahogy szépen megfogalmazza Teréz anya, annyira szépen, hogy egy ceruza vagyok az Isten kezébe, de szerelmes levelet ír velem a világnak. Na most ez egy ilyen. Hát érte, hogy nem vagyok egy ceruza, kis tényleg lehet, hogy meg vagyok rágcsával végén, itt-ott, amott, meg ki is tört a hegyem néha, de hát az Isten szerelmes, de nem akármi, tehát nem szerződéseket ír vele a világnak, meg nem tudom én békeprogramokat ír vele a virágnak, hanem szerelmes levelet ír a virágnak. Tehát ez egy személyes eszmény. És idáig eljutni nagyon sok kis képen keresztül, és nagyon sok kis ilyen vágyon keresztül megy. Egy személyes tapasztalatomat is erről szívesen megosztok, ugye hát persze az embert sokszor kérdezgetik, amikor már úgy próbál pályát választani, és ezt, meg azt, meg amazt, hogy hát ugye mi akarsz lenni? Mégis mi akarsz lenni? Hát én sok minden akartam lenni, ugye nagyon akartam anya lenni, nagyon akartam tanár lenni, nagyon akartam zongorista lenni, nagyon akartam. Mindenféle akartam, szóval ilyesmi dolgok, de úgy több minden foglalkoztatott, és mentem is abban az irányban, de azért nehéz volt megfogalmazni, és mégis mi akarsz lenni. És egyszer csak úgy rátaláltam, hogy tényleg igazából mi vonz ebbe az összesbe engem, és akkor egyszer csak úgy rágondoltam, hogy van fodrász, meg nem tudom én, cipész, meg ilyen olyan halász, ez meg az, meg az. Hát én örömész akarok lenni, mert az úgy mindenhova beletalál. Tehát örömész akarok lenni, és akkor abba belefél a zongora is, az anyaság is, a feleség is, a nem tudom én, a tanárság is adott esetben. Örömész akarok lenni. Tehát ezt szeretném így egy kicsit úgy megmutatni, hogy kicsit távolabb van ez a személyes eszmény, és egy kicsit nehezebben megfogalmazható, de érdemes ezeket a képeket ízlelgetni magunkban, és keresgélni, hogy melyik az én igazi arcom. Ez azért fontos, hogy erre szálljunk időt, és szálljunk energiát. Mert hogyha az ember nem találja meg ezt az erős, tehát ezt a mágnesét, ezt a saját én mágnesemet, akkor bizony az élet képes alacsonyabb rendű értékek köré is feltekeredni. Tehát bizony lehet találni primitív értékeket, amik ilyen vezéreszmévé válnak akkor az életedben. Észre sem veszed. És már is, de nem kell ehhez nagyon rossz értékeknek lenni, csak alacsonyabb rendet. Tehát olyan kicsi röptű lesz az egész élete pályája. Tehát szép az egészséges életmód, de hogyha minden a körül megy, és összesen ez így benne van, hát ez valahogy nem vesz, nem visz. Pedig hát nem rossz dolog, meg nem is bűnös. Tehát hihetetlen, hogy mennyire, tehát alacsony rendű, kicsi kis értékecskék be tudják húzni az embert, mert nincs neki egy messzebbre mutató húzó ereje, vagy egy jobb mágnese, ami ő belőle kihúzza azt, vagy ki szereti azt, vagy ki vágyja azt, amire ő valóban született. És vannak, hát persze vannak negatív eszmények is, most ebben nem mennék ennyire bele, de vannak azért negatív eszmények azok is, mert az embernek szüksége van arra, hogy valami megtartsa az életét. Tehát kell egy kis gerinc, kell egy valami, amiben belekapaszkodsz, és ha nem találsz jobban, akkor jönnek ezek a pótlékok. És amire még nagyon szeretném felhívni a figyelmet, van konzerveszmény is. Na, ez elég erős. A konzerveszmény az, amit nem én magam gondoltam át, hanem egyszerűen úgy elém rákcsálták, hogy ez jó, ez, ennek lehet örülni, ennek neked is ez való, és ez manapság, ez a trendi, ez a divat, ez a nem tudom micsoda. És ezek is lehetnek nem teljesen értéktelen dolgok, de az nagyon veszélyes, hogy nem a tiéd. Hogy ez nem a tiéd. Tehát azt mondom, hogy hát az iskolában leírhatjuk egymás dolgozatot, és azzal lehet jó jegyeket szerezni. Hát az életben egymás dolgozatával nem megyünk semmire se. Tehát az lehet, hogy a másiknak egy jó eszmény, lehet, hogy valakiknek, lehet, hogy többeknek az egy jó eszmény, de az nem a tiéd. Mit mond? Adok egy fehér követ, amire a te neved van ráírva, amit senki más nem ért, csak te. Csak te. Tehát erre vágyik, erre a szövetségre, erre a beléd írt arcára vágyik Isten, amit találjunk meg. És ezek a konzerv eszmények azért olyan veszélyesek, mert közben leépülhet a sajátod. Van egy ilyen fogalom, Konrád Lorenz már emlegeti ezt a bizonyos szakkulinizáció fogalmat, hogyha lenne kivetítésem, ezt megmutatnám, ezt a kis rákocskát, de majd a sátorban lehet, hogy megmutatom, hogy aki még unna is eljön majd utána. Szakkulin rák. Ez a szakkulin rák, ez lárva állapotában egy nagyon gazdag lehetőségekkel megáldott rákocska. Mindene nagyon jó. Az idegrendszere, a mozgásszerve, Ja, itt egy pókpont, de ez nem egy rák. Jó, tehát kitűnő érzékszervei vannak, és mindene, tehát egyszerűen nagyon-nagyon jó felszereltséggel indul az életben. Na most ám ez a szakkulin rák egy élősködő rákfajta, úgyhogy a következő fázisban, fejlődésének a következő fázisában talál egy gazda állatot, rá ereszti a kis tápláléktömlőit, és a gazda állatból él, mint amolyan élősködő. Csak az ivar mirigyét hagyja kívül, tehát bebújik egy másik rákba, ott mindenre ráépül, és az ivar mirigy kívül hagyja, hogy azt ő használhassa. Na most a fejlődésé végpontján, amikor úgynevezett kifejlett állat jön létre, mindenét elveszti, mindenét leépíti. A teljes mozgásszervét semmire nem képes, gyakorlatilag az egész idegrendszere leépül, és a teste egyetlen nagy nemi mirigyé alakul át. Ez a leépítő evolúció, így hívja Konrád Lorenz. Tulajdonképpen mi történt? Nem a saját erejéből, nem a saját eszményéből élt, nem a saját erőfeszítéseiből, nem azt kereste meg, hogy ki vagyok én, hanem a gazda állatból élt ragyogóan. Csak az ivarmirigye nem abból élt, az fejlődött is. Tehát gyakorlatilag ezt lenne jó megnézni megint csak így saját magunkban, hogy melyek ezek a konzerveszmények, amelyek esetleg beleszóltak az életedbe, ízlésbe, véleménybe, hitéletbe, tudásban, magatartásban, divatban, sok mindenfélében, hogy hova kapcsolódtam én rá, milyen tömlőket növesztettem, miből élek, mit táplálok, vagy a saját erőfeszítéseimmel megkérdőjeleztem-e ezeket, és azt az élet minden területén meg kéne nézni, nehogy leépítő evolúció legyen ez a fejlődésem, és a konzerveszményeket szürcsöljem be, mert igazából ez hosszú távra nem fog adni annyi energiát, mint amit a saját eszményed adhatna. Erről is majd mutatok, hogy akit a saját eszménye mozgat, az mennyire nagy erőket tud magából valahogy előhívni. Ugye ez az a gondolat is, hogy légy azzá, aki vagy, vagy ami vagy. Légy az, és boldog leszel, ahogy Böjte Csaba ezt megfogalmazza. Tehát ezt keressük, ezt az Isten arcot, ami bizony egy jó darabig azért elég eltemetve van bennünk. Elő is hoztam Reményik Sándornak ezt a nagyon szép költeményét erről a bennünk élő Isten arcról. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Tán lét előtti létem emlékképe. Fölibe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, miképp került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztott ág szegényen, ha rossz órámban eltűnik egészen. Egy Isten arc van eltemetve bennem. A rárakódott világszenny alatt, a rám rakódott világszenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem, s most ásót, kapát, csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem, antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, míg nem hívom elő, s bár világszennye rakódott reája, nem nyugszom, míg nem lesz reneszánsza. Ez az Isten arc, ami keresi a kivilágosodását. Ez az, ami keresi, hogy nézzen a te világodba be, és tényleg ezen a ponton fog találkozni az én személyes Istenem meg én. Ez az a szikra, ami minden személyiséget be tud gyújtani, amikor megtalálja ezt a fölcserélhetetlenül a én arcom és Isten arca képmását saját magában. Azt mondja Kentenik atya szintén, hogy minden ember vágya, hogy ezt az egyedi, fölcserélhetetlen saját személyiségét megtalálja. Mindenki magában hordozza azt a képét, akivé válnia kell. És azt mondja itt a lélektan, hogy ha valaki ezt a 20 éves korában, vagy 20 éves korában ezt az álmát elárulja, azért nagyon sokat kell fizetni. Tehát pontosan a konzerveszmékkel. Tehát itt most nem szabadna semmit, hogy úgy mondjam, drágának találni ahhoz, hogy megtaláljam azt, hogy vajóban mi az én személyes eszményem. Ez, hol vagyok én eredeti, egyedi, különleges és önálló, és megismételhetetlen. És azért ez nagyon fontos, hogy azt is lássuk, hogy ez nem a tökéletes. Tehát nem azt jelenti az, hogy te neked tökéletes, akkor találtad meg, ha már tökéletes vagy. Az összes tökéletlenségeddel együtt, hogy vagy egyedi, önálló az a bizonyos saját neveden szólított valaki. Érdekes például az ugye az intelligencia típusunk. Nem sokat szoktunk vele foglalkozni, vagy lehet, hogy veletek már foglalkoztam, nem tudom, te elsikkad ez. Ugye az biztos mindenki tudja, hogy többféle intelligencia típus létezik. Ugye vannak a mozgásos, a vizuális, a zenei intelligencia, a matematikai intelligencia, a társas intelligencia, tehát sokféle intelligencia típus létezik. De azt kevesen hangoztatják, vagy kevésszer ismerünk magunkra, hogy mindenkiben kettő nagyon erős. Nagyon erős. És a világot ezen a kettőn tudom a legjobban megközelíteni. Ez az, ami az enyém. És ezek tényleg azt mondom, hogy ha ezeken az utakon találkozom, akár ismeretekkel, akár tennivalókkal, akkor én ott jó vagyok, és ezek fogják beindítani az összes többi intelligenciát is. Tehát nem az, hogy nem tudom én például, hogyha most azt mondanánk, hogy nekem a zenei intelligenciám elég erős, meg talán a társas intelligencia is valamennyire. Jó, igen. Igen, és mondjuk a matematikai intelligenciám az ott a várfal alatt van, így ekkora. Tehát gyakorlatilag, és nagyon hálás vagyok például a szüleimnek, hogy nem azzal indítottak meg, hogy akkor azt korepetáljuk ott a várfal alatt reggeltől estig, hanem ebből kaptam sok impulzust a társasból, a zenésből, és az meglökte azt is. Tehát ezt nagyon kell tudni, hogy nekem melyik az erősségem, nekem milyen a világ megismeréséhez való viszonyom, milyenek ezek az egyéni adottságaim. Micsoda a szeretet nyelvem? Meg kéne tanulni. A másikét is meg kell majd tanulni, de először a magamét meg kell tanulni, ahhoz, hogy tényleg érezzem azt, hogy a másik lehet, hogy szeret engem, csak nem jó nyelven szólt hozzám, mert én azt nem értettem, és esetleg félreértettem. Azt, hogy férfi vagy nő vagyok, most ebbe sem mennék olyan nagyon-nagyon bele, de hát különbözők vagyunk. Tehát alapvetően különbözően látjuk a világot. Alapvetően különbözően reagálunk. Tehát különböző dolgok lesznek fontosak. Tehát ugye a lányoknak mind a két agyféltekéjében van beszélő központ. Hát ezt ugye bár minden esetben szeretnek és tudnak beszélni. Ezt a fiúknak is meg kell tanulni. De a lányoknak is meg kéne tanulni, hogy a fiúknak meg csak az egyikbe van. És ők nem szeretnek bizonyos dolgokról, és nem is tudnak, és nem is szeretnek, és azokról csak viccelődni fognak. De az nem azt jelenti, hogy neki nem fontos. És számtalan ilyen dolog. Tehát az, hogy a férfi-női lét, ez bizony egy létrendi adottság. Hogy aztán utána a formálódó sajátosságaim, az ízlésem milyen, az én érdeklődési köröm, az én baráti köröm, stb. Ezeket is nagyon-nagyon érdemes megnézni, mert bele fognak szólni, vagy segítik az én születő eszményem kirajzolódását. És akkor most egy kicsit rá kell térnem, és akkor itt már össze kell majd érniük, ugye ez az, hogy ki vagyok én, és ezzel kapcsolatban meg kellene azt is nézni, és ki az én Istenem? Ki az én Istenem? Kivel vagy te kapcsolatban, akinek az arca meg akar valahogy jelenni benned? Akinek a gondolata és a kívánsága akar belőled kiszólni a világba, úgy, ahogy sehogy máshol és senkiből másból. Ki ez az Isten, akivel te kapcsolatban vagy? És azért érdemes megnézni, hogy távoli Istened van? Egy olyan Istened van, akit vasárnaponként előjön, és akkor nem tudom, jó van, és rendben vagyunk, és szépen megtartjuk, jó. Vagy aki igazgatja, ehhez nem fér kétség, igazgatja a Virágegyetemet, meg Teremtő Isten volt. Gyerekek, egy távoli Istenhez nem lehet kapaszkodni. A távoli Isten az távol van. Annak néha integetünk, hogy hello, itt vagyok, és szerdán délelőtt nem tud beleszólni az életembe. Tehát érdemes lenne keresni, hogy hol vagy közelebb. Vagy büntető Istened van, egy haragvó Istened van, aki nem ver bottal, majd meglátott fiam. És lehetséges, hogy korábban ilyen Isten képek ivódtak be a szívünkbe, és ezekkel foglalkozni kell, mert ahhoz az Istenhez se akarsz majd kapcsolódni, akitől mindig félni kell, hogy a következő sarkon majd ő mérlegeli, hogy ez most bűn volt-e, vagy nem volt bűn. Hogy szalonnát még lehetett-e éjfél előtt tulajdonképpen enni, vagy már nem annyira. Tehát, hogy amikor elkezdjük ezt a méricskélést, és hogy jogom van hozzá, vagy ne, hát itt meghalt, ez egy nem személyes Isten. Vagy tényleg azt mondom, hogy az az Isten, aki irgalommal teli, és egy nagyon-nagyon személyes Isten. Kicsit fel is idézném ennek az Istennek a közeledését felénk, akinek terve van velünk. Amikor azt mondjuk, hogy jó van, hibáztam, és jó, ettem arról a fáról. De nem azzal jön, hogy akkor most takarodj, és soha többet ne lássalak, hanem azt mondja, leszakítottad, de én szeretlek, és segíteni fogok rajtad. Én vagyok a múltad, a jelened és a jövőd Istene. Minden rendben lesz. Veled vagyok. Nem csinálunk hülyeséget, én legalábbis nem. És a butaságaidat is belekalkuláltam a tervembe. És én erre azt mondom neki, Uram, nagy vagy, némelyek a legnagyobbnak tartanak téged a világon. Kérlek, engedd, hogy érezzem, hogy itt vagy. És Isten szól, hiszen ezt már régen megtettem. Ott voltam azok mögött, az emberek mögött, akik szerettek téged. És a tegnapi dolgok is tőlem származtak. Tudod, nekem tulajdonképpen mindegy, hogy egy tejutat teremtek, amelyben 100 millió napkering, vagy azt mondom neked, nálad vagyok, ha jó az idő, ha rossz, ha fáj a fejed, vagy amikor elmúlik a fájdalom. Ez az én tervem a te számodra. Veled szeretnék lenni. Ugye ez az Emmanuel, ez az szép itt. Tervem van veled, de arra várok, hogy azt mondd nekem, Atyám, bízom benned. Sőt, talán még azt is hozzáteszed később. Szeretlek. Isten ilyen Isten. Várja a választ. Réges-rég keresett. Hát nem lennél itt, ha nem. Tehát már anyád méhéd előtt. Hát összevezette édesanyádat és édesapádat, hogy pont te legyél belőle. És ott megadta, a neveden szólított. Érted? Már ott van. De annyira finom, annyira... Majd te válaszolsz, és keres, 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 és várja ez a személyes Isten hét, az én válasz, ez válaszra vár. És ez már ennek az életkornak is a feladata, hogy válaszoljál. Nagyon szép példája ennek a Steinbeck Édentől Keletre című művében, egy kicsi kis jelenet. Az öregek itt Jakab király Bibliáját tanulmányozzák, kicsit inkább idézem is, és mindjárt látjátok, hogy miről beszélek. Jehova megkérdezi Káint, hogy miért haragszik. Jehova azt mondja, hiszen ha jót cselekszel, nem részesülsz elfogadtatásban. Ha pedig nem jót cselekszel, a bűn az ajtó előtt hever, és rád van az ő vágyódása, de te uralkodni fogsz rajta. Ez az uralkodni fogsz, ez az, ami szöget ütött a fejembe, mert az az ígéret foglaltatik benne, hogy Káin le fogja győzni a bűnt. Azután kezembe került egy másik fordítás, és itt teljesen eltérő volt. Azt mondta, hogy te uralkodjál rajta. Hát ez egészen más. Ez nem ígéret, ez parancs. A regényben itt ezek az öreg kínai bölcsek elkezdik tanulmányozni ezt a szöveget. 90 éven fölött van mindegyik. Tehát azért érzik azt, hogy érdemes megtanulni akár héberül is, mert ez itt egy fontos dolog lehet. Jó, és 2 évet tanulják, és elemzik a szöveget. Folytatom. Rájönnek a titok nyitjára. Ez a 2 szó, uralkodni fogsz és uralkodjál, igen nagy jelentőségű. És az eredmény, az arany, amit a hosszú bányászat eredményezett, ez volt. Lehetőséged van rá. Vagyis neked megvan a lehetőséged arra, hogy legyőzd a bűnt, hogy uralkodjál rajta. A héber szöveg itt a timsel szót használja, ami annyit jelent, lehet. Vagyis választást ad az embernek. Talán ez a legfontosabb szó az egész világon. Arra utal, hogy tessék, nyitva áll az út. A felelősséget odaadja az embernek. Mert ha igaz, hogy lehetőséged van megtenni valamit, akkor arra is lehetőséged van, hogy ne tedd meg. Ám mit jelent az, hogy megvan a lehetőséged? Hát ez teszi az embert igazán naggyá. Ez ruházza fel az Istenek méreteivel, mert minden gyengeségében és mocskában, még a testvérgyilkosságban is rendelkezésére áll a nagy lehetőség, a választás lehetősége. Megválaszthatja útját, átküzdheti magát az akadályokon, és győzhet. Na ez, amikor keresem magamat, és azt mondom, itt már nem a szabályokkal állok szembe, itt magával a kígyóval kell adott esetben megmérkőzni. Odaáll eléd a helyzet, és tessék, mit választasz. És választhatsz. Választhatsz, és győzhetsz. De nem beszélgethetsz, hogy anyukám ezt mondta, vagy azt mondta a lelkivezetőm. Te mit mondasz? És ti kinek mondotok engem? Erről van szó. Válasz és győz, Timsel. És ehhez kell az a nagy belső erő, amit ez az eszmény tud mozgatni. Mondtam, hogy minden cselekedetünket kifeszíti. És ebben születhet meg az a küldetés és hívás, hogy most akkor mire hívlak? Abban az egy helyzetben. Azon a szerda délelőtt, azon a délután. Most éppen azon, hogy hogyan válasszál. Tessék, indulj neki az életednek. Olyan sok fiatalt látok neki. Jaj, majd akkor meg még egy kicsit. Érted? Keresd meg azt a hangot magadban, Böjte Csaba, ahogy írt a férfiakhoz, biztos olvasták azt a levelét, hogy ne azt figyeljétek már, hogy most általában mit mond a társadalom arról, hogy te mikor induljál el. Amikor érzed magadban azt a szót, hogy indulni kell, családot kell alapítani, vagy az életemet más elköteleződésbe, lépjél rá, indulj meg, választ vár Isten ezekre a hívásokra. Ezek a küldetések, nem a mi akarsz lenni, a nagy leszel, és egyebek, meg hol lesz a munkahelyed. És ez egy fontos, mi kell ehhez, most már látom, igen. Persze, fölvonult az 5 percem. Tehát, hogy mi kell ehhez a választáshoz, mi kell ehhez a valamihez. Először is, ebben segítenék a sátorban, ha valaki még utána kíváncsi rá. Kapcsolat ilyen jellegű személyekkel és formátumú emberekkel. Nagyon fontos. Így mondja például életem, hogy lángoló személyiségek mellett élni. Ez kell. Ez kell. Szülőknek ez például egy nagy felelőssége, hogy ők a saját eszményükből élnek-e. Hogy ilyet látok-e? Nem csak az, hogy jaj, mert ez a józan robot él. Hát ki akar erre felé menni a józan robotba? Mindenki vissza akar menni, és 20 éves akar lenni. De hogyha azt látom, hogy ilyen lángoló személyiségeket látok magam előtt, mint egy Teréz anyát, érted? Aki a legkisebb helyzetbe is be tudja dobni magát, mert éppen szerelmes levelet ír az Isten ő vele. Hát nem? És ezekbe a helyzetekbe megtalálni, tehát ez nagyon fontos, hogy lássunk magunk előtt sok ilyet, vagy többet, vagy 4-5-öt, akinek látjuk, hogy ez a személyes eszmény hogyan dolgozza, és hogyan műveli az életét. Még egy valami, ugye kell a kapcsolat a valósággal, ez az önismeret. Ez az, amiket itt próbáltam egy kicsit megindítgatni, hogy ki vagyok én, és mik ezek a valóságos lehetőségeim, amelyeket Isten az én arcomra írt rá, és csak az én arcomra írt rá, és az én szívembe adott, és az én lehetőségeimet formálta így, azzal a családdal, azzal a nemzettel, azzal a környezettel, azzal a lehetőséggel, azzal a hanggal, termettel, ugye itt azért sok mindennel valahogy hát harmóniába kell jönni. És nagyon fontos a kapcsolat a mesterrel. Nagyon fontos. Tehát egyszerűen az, hát amilyen amelyik kapcsolatot nem ápoljuk, az ugye el fog halni. És ez igaz erre is. Isten folyamatosan keres minket, és folyamatosan kapcsolatba kell lépni, hogy megtaláljuk egymást. Hogy megtaláljam én az én arcomat, és megtaláljuk egymást ebben. És ezt a kapcsolatot ápolni, és valahogy minél mélyebbre vinni, és minél egyénibb párbeszéddé tenni, ez a személyes eszmének a megtalálása. És ez az, amiből tudunk élni nagyon sokáig. Akkor elbukhatunk, akkor lehetünk, ugye több ilyen kis eszményképet is magamba fölrajzoltam, 3 végszóm van, és megyek, jó. Fölrajzoltam magamba, ezeket még azért elmondom. Ugye a KFC étterem láncot biztos mindenki ismeri, én KFC-nek szoktam magamba becézni, mert hogy magyar az anyanyelvem, és ha látok 3 ilyen betűt, az nekem KFC. De nagyon érdekes. Ez a Sanders ezredes, biztos többen hallották, de azért ezt szeretném megmutatni, hogy mennyire lefedve is lehet egy eszmény valakiben, és milyen sokáig esetleg, amíg nem tud kijönni, addig nagyon nehéz az élete is akár, de van ereje hozzá. 5 éves korában meghalt az apja, 16 éves korában abba hagyta az iskolát, 17 évesen már 4 munkahelyről kirúgták, 18 évesen nősült, 20 éves korában a felesége elhagyta, elvitte a gyereket. bevonult katonának lefokozták. Elment egy kávézóba szakácsnak, meggyőzte a feleségét, hogy jöjjön vissza hozzá. Na, ez helyre jött. Sokáig tengődtek, nem tudom én, 65 évesen nyugdíjba ment. Úgy érezte, mindent elhibázott, ezért öngyilkosságot tervezett. Leült, hogy leírja a végrendeletét. És ehelyett leírta azt, hogy mit akart elérni az életbe. Mi csinált? Kezdte keresni ezt. Ki vagyok én? Mit akartam én? Hogy kerültem ide? És arra gondolt, milyen jól tudott főzni. Kölcsönkért 87 dollárt, sütött csirkéjével végigjárta a környéket, valami 101. vagy 100 akárhányadik helyen mondták azt, hogy jó, próbáljuk meg. És 88 éves korában alapította meg ezt a bizonyos KFC-t, amit annyira látunk azért. Szóval azt mondom, hogy elég erős kell, tehát erre mondja valaki, hogy kösd a szekeredet a csillagokhoz. Tehát ne ilyen hétköznapi valamit, hogy érted, most ezt akarom csinálni, vagy azt akarom, osztályvezető akarok lenni a szomszédbódba. Tehát ez nem lesz elég személyes eszménynek. És ezért ez egy nagyon fontos, hogy mélyen keressük meg. De mondok egy hétköznapit is, hogy ne csak ilyen nagyokat lássunk. Böjte Csaba egy kis tanítványait, egy cigánylány. Nem kell, hogy mindenki egyetemet végezzen, csak állja meg a helyét az életben, hogy ne kelljen szégyenkeznem miatta. Hát nem is kell. Ha mindenki kicsivel jobb lesz, több lesz a mi munkánk által, az boldogság. Ugye ezt látjuk Böjte Csapának, ez az eszménye, ez viszi őt. Na de nem erről akarok beszélni. Volt például egy aranyos cigánylány, akinek nem nagyon ment a tanulás. Hát mi akarsz lenni felnőtt korodban, ha nem tanulsz rendesen? Kérdeztem tőle. Hát mi lesz így belőled? Atya. Hát nagy kövér cigányasszony, felelte vidáman. És össze is jött neki. Két szép gyereke van, és nagyon boldog. Há, és ez az az irány, amit fel szeretnék idézni, hogy amit magunkban megtalálunk, amire rá tudunk válaszolni, és amiben úgy érezzük, hogy ez nekem szól. Ez az Isten arca bennem. Jó? Most jön a két végszó. Tényleg. Jó, ezek példák voltak. Van benned valaki, aki nem depressziós, nem szomorú és nem kétségbe esett. Még a legmélyebb bajban is képes nevetni. Van benned valaki, akinek a baj nem baj. És a nehézség nem nehézség. És a sötétség nem sötétség. És a kilátástalanságban is lát, és a haláltól sem fél. És ha elvesztesz valamit, azt mondja, van másik. És ha gödörben van, kimászik. És ha elviszik a kedvedet, visszaszerzi. És ha beteg vagy, meggyógyít. És ha meg kell születned a világrahoz. És ha meg kell halnod, átvezet a sötétségen és újjászül. És ha szenvedsz, azt súgja, hogy valamiért jó, hogy így van. Van benned valaki, aki még a gyászban is képes a derűjét megőrizni, és mindenen felülemelkedni. És a könnyező szemedet kívülről nézi, mosolyogva. És ha félsz, nem fél. Van benned valaki, aki több, mint te vagy. Aki a lelkednek tud parancsolni. Aki, ha kövér vagy, le tud fogyasztani. Ha sovány vagy, meg tud hízlalni. Ha dohányos vagy, le tud szoktatni a cigiről. Aki belül mindig nevet. És ha elfog a nem érdemes élni láthatatlan hálója, láthatatlan lábával jól fenékbe rúg. Nem egyszer, százszor is. És azt mondja, na gyerünk tovább. Van benned valaki, aki halhatatlan. És derűs. És erős. Nem lehet vele elbánni. És ha földre rogysz, fölemel a grabancodnál fogva, és talpra segít. És ha már úgy érzed, hogy nem bírod tovább, olyan energiát ad, hogy széttöröd gyávaságod és önsajnálatod börtönének rácsát, és szabaddá tesz. Hallgass rá, ő vagy te. Ezt kívánom. Amikor megtaláljuk ezt az arcot, az Úr örömtáncot lejt körülöttünk. És tudunk menni az ő nyomában, és hogyha elbukunk, föl tudunk állni, és tovább tudunk menni, és ez ennek az életkornak az életfeladata. És hogyha ezt valamikor nem találtuk meg, és már 30, 40, 50, 60 évesek vagyunk, látszik Sanders ezredesnél, akkor se késő megtalálni azt, és elérni azt az együttműködést azzal a személyesen szerető Istennel, aki alig várja, hogy ezt az örömtáncot ellejthesse mindannyiunk körül. Köszönöm szépen.
Dr. Pécsi Rita neveléskutató előadását hallották életfeladatainkról, amely az Egerszalóki Ifjúsági Találkozón hangzott el 2018. júliusában.
A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus.